Dicsőség az Úrnak, hogy vannak az egyházban programok. Azokkal nincs probléma, nem? Programok azok vannak, de igazából azt szeretném mondani, hogy bármi, ami számít, az csak az Úrért végzett munka, és az Úrnak való szolgálat. Amen. Bármi, amit teszünk, akkor ér valamit, hogy az Úrért tesszük, ugye? Az Úrért végezzük, és az Úrnak szól. És nem emberi erőből, és nem emberi odaszánásból, hanem beletesszük persze, ami kell, de az egész nem rólam szól, és minden szolgálatnak így kellene történnie. Vannak az egyházban emberek, akik keresik a helyüket, és akarják Isten szolgálni, és többféle kategóriai létezik. Az egyik típusú keresztény szerintem, aki nem találja a helyét Krisztus testében. Ugye vannak ilyen emberek, de azt mondhatnám, hogy ők a jobbik fele, mert ők legalább keresnek valamit. Ők tudják, hogy valami kell az életükbe, és talán ezért frusztráltak. Aztán van a másik fele az egyházban az embereknek, akiknek fogalmuk sincs szellemi szinten, hogy mi az egyház, mi Krisztus teste, nem értik a feladatait az egyháznak, nem értik a szerepét, nem értik, hogy talán miért járnak gyülekezetbe, ez a második kategória. Aztán van a harmadik kategória, az embereknek a többsége, és szerintem ez is sok van az egyházban, most ne haragudjatok, de ez egy egyházi helyzetkép, és sokat foglalkoztam ezzel az elmúlt hetekben. A harmadik kategória azok a keresztények, akik tudják, hogy mi Isten szolgálata. De vagy teherként élik meg az Istennek való szolgálatot, vagy pedig félnek a csalódottságtól. De tulajdonképpen elmenekülnek az Isten szolgálatától. Tehát három kategóriáról beszéltem, akik keresik az egyházban helyüket, nem találják, nem tudják, hogy mit kell tenniük. Valószínű még nem jutottak el az igének arra a mélységeig. Isten kinyilatkoztassa nekik azt, amiről ma szeretnék beszélni. A másik kategória, aki nem tudja, nincs kinyilatkoztatása, és csak jár hétről hétre Isten tiszteletre, de nem tudja szellemi módon, tapasztalati úton, mi az egyház. Mert ugye sokan tudjuk, mi az egyház elméletben, tudjuk gondolataik. Hát ez Krisztus teste, az eklézsia. Csak azt szeretném mondani, hogyha ez nem kijelentés útján működik, és nem tapasztalati módon éled meg, hogy mi az egyház, akkor az nem ér semmit. Tehát nem az számít, hogy az elmébe tudjuk, hanem hogy a kinyilatkoztatás útján tudod-e, hogy valóban Krisztus teste vagy, a gyülekezethez tartozol-e? Mert egészen biztos vagyok benne, hogyha értelmi szinten van ez csak, akkor be se fogsz állni Istennek a szolgálatába. De ha kinyilatkoztatás útján történik ez meg az életedben, tapasztalatod van, ez kijelentésen alapuló munka. Ha ezt megérted, akkor olyan ember leszel, mint Pál, aki nem tanácskozik testtel és vérrel, és keresi a helyét, és tudja, hogy neki van helye Krisztusnak a testében. Hetek óta a gyülekezetben elkezdtünk egy sorozatot, a papok és a királyság szól ez a sorozat, ezt szeretném ma folytatni. Nem szeretném most felolvasni a 2 Mózes 19-et, ugye többször felolvastuk mostanában az utóbbi hetekben, a Lali és Pali is, ugye. Tudjuk, hogy Izrael népét megszólítja az Úr, miután kijönnek Egyiptomból 3 hónap után, megszólítja őket, és azt mondja nekik, hogy ti lesztek a papok birodalma, és ti az enyémek vagytok, hogyha hallgattok az én igémre, és megtartjátok az én szövetségemet. És itt rögtön szeretném is leszögezni. Én azt gondolom, hogy az Istentől jövő egyház az, aki hallja Istennek a hangját, hallgat Isten hangjára, és megtartja az ő szövetségét. Ez a két feltétel nagyon fontos ahhoz, hogy el tudjuk mondani, hogy Isten népéhez tartozunk. Mindig van két feltétel. Ez a két feltételt mindig meglátod, ha végigolvasod a Bibliát, amikor Isten azt mondja, hogy hallgass az én szavamra, ugye? És tartsd meg az én szövetségemet. És ez végig kíséri az egész Ószövetséget, és az egész Új Szövetséget. Amen. Dicsőség az Úrnak. Szóval én ma arról szeretnék beszélni, hogy én szerintem mi Isten hívása számunkra, mi Isten elhívása. Szeretnék kicsit beszélni arról, hogy én hogy érzem, hogy milyen korszakban vagyunk, mi a gyülekezet és az egyház. De nem nagyon szeretnék az egyházzal különösen ma foglalkozni. Azt gondolom, mindig jobb a magunk házatáján söpörni. És megfigyeltem az elmúlt hónapokban, ugye szerintem Az ember, aki, hogyha foglalkozik a Szent Szellemmel, az figyeli, hogy milyen igéket kap, mire fókuszál, és nagyon sokszor észrevesszük azt, hogy a sátán le akarja venni a tekintetünket az egyházról, és amúgyosan a gyülekezetünkről. És nagyon szeret mutogatni, hogy ott mi folyik, amott mi folyik, ez mi folyik, ott milyen hamis tanítás van. Ez nem azt mondom, hogy ez rossz, nagyon fontos kitekintenünk, hogy mi folyik az egyházba. De észrevettem a magam életébe, hogy közben, mikor itt ez a család, ez a gonosz, a sátán, aki szeretné levenni a figyelmet, hogy itt mi folyik. És nagyon gyakran tudatalatt elkezdünk mutogatni, hogy ott mi folyik, és levesszük a szemünket, hogy itt mi folyik. Hogy Istennek mi a speciális terve az aratás gyülekezetére. Tehát bátorítalak, hogy amikor egy kitekintesz, mindig gyere vissza. Mindig gyere vissza. Mert nagyon sokszor kaphatsz üzeneteket az egyházzal kapcsolatban. Ezt észrevettem. És utána nem tud az ember, hogyha nincs igazán kapcsolatban Isten szellemével, nem tud sokszor, be kell vallunk, nem tudunk nagyon szelektálni, hogy az az üzenet rám vonatkozik-e a gyülekezetünkre, vagy egészen a globális világra. Értitek? És behozzuk közben, itt nem is ez a probléma. Például addig, míg lehet, hogy az egyházban, mondjuk Amerikában nem a bővölködés üzenetét kell hirdetni, mondjuk ebben nem is így konkrétan, nem is ilyen módon hiszek, de addig lehet, hogy itt az aratás gyülekezetében kell beszélni arról, hogy szükséges, hogy Isten megáldjon bennünket, kipótolja a mi pénztárcánkat. Értitek? Vannak speciális üzenetek, amit meg kell értenünk adott korban, hogy mit akar Isten a mi életünkbe. Amen? A 2 Korintus 5-öt szeretném felolvasni. Ez egy friss, ezt ma jött a szívemre reggel, úgyhogy gondolkodtam ezen a témán. Tehát ugye, hogy mi Isten hívása számunkra, mi az ő terve, milyen korszakban vagyunk, és mit szeretne Isten? És a 2 Korintus 5-ben párról van szó, aki azt mondja, a 10-es verstől ugye, hogy mindnyájunknak meg kell jelenni Krisztus ítélő széke előtt, ki megjutalmaztassék azt szerint, amit a testben cselekedett, vagy jót, vagy gonoszt. Ismerjétek az igét, és utána a 14-es vershez jutok, hogy azt mondja, hogy bennünket a Krisztus szerelme szorongat. Szó szerint kényszerít, gyötör, Krisztus szerelme. Tehát Pált azért, hogy szolgálja az Urat, nem emberek nyaggatták. Nem a törvény igája volt rajta, hanem megragadta őt Krisztus. A szívében megragadta őt Isten, és ezért szolgálta az Urat. És azt gondolom, hogy be kell valljuk, hogy nagyon sokszor ez a pont, ez az első pont, ami már hiányzik ahhoz, hogy az Isten tudjuk szolgálni. Ő azt mondja, hogy úgy vélekedek, szóval szerint azt jelenti ez a szó, hogy úgy döntöttünk, azt az ítéletet hoztuk. Tehát mivel felismertük azt, hogy egy meghalt mindenkiért, tehát mindazok meghaltak, és azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, ezután nem maguknak éljenek, hanem annak, aki érettük meghalt, és feltámasztatott. Tehát az a kérdés, hogy mi kinek élünk? Kiért élünk? Amen? Tehát mi tulajdonképpen a mi mennyei elhívásunk? Mi a mi szolgálatunk, mi a mi hívásunk, mit szól Isten hozzánk, az, hogy adjuk oda a mi életünket annak a személynek, aki meghalt érettünk. Ezt az egyszerű dolgot értette meg Pál, és azt gondolom, hogy nem bonyolult. És sokszor az egészet valahogy úgy túl bonyolítjuk. Ő azt mondta, hogy ezt ő megértette. És utána azt mondja, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak, és ímé újjá lett minden. Amen. Megértette, ahogy a Filippibe is mondja, hogy egyet cselekszem, amelyek mögöttem vannak, azokat elfelejtem. Bármi volt. Bármi volt az életemben, akár jó, akár rossz, elfelejtem, és neki dőlök Jézus Krisztus elhívásának a jutalmára, akiért mindent kárba veszni hagytam. Ezt megértette. Ebben egészen biztos vagyok. És ez a szívébe egy szenvedélyt adott. Ez kimunkálta benne, én azt gondolom, ez egy alappillére például egy szolgálatnak. Amen. Ez egy alappillére, hogy az ember megértse ezt. És hogy ezt megértette. És ugye itt rögtön van egy érdekes mondat itt, ugye, hogy aki Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak, ímé újjá lett minden. És a mai téma, amiről szeretnék beszélni, ez a papság, ugye ezen gondolkodtam, és ennek a aspektusából vizsgáltam ezt az igét. Azt kérdeztem magamtól, hogy egyáltalán, tehát miben változtam én meg? Miben vagyok én új? Tehát egyáltalán fölismerjük az életünkbe az új teremtést. És azt gondolom, hogy ez akkor, azt úgy tudjuk megállapítani, hogy ha megnézzük a gondolkodásunkat. Az új teremtés azt jelenti, a Krisztusban való új teremtés egyrészt mindig a szellemhez kötött. Mindig a szellemhez. Mindig a Biblia, mindig a szellemhez köti az új teremtést. Másrészt pedig akkor tudom azt mondani, hogy a régiek elmúltak, és ímé újjá lett minden, hogyha valóban az én szellemem szerint kezdek élni, és a szellemem szerint kezdek járni. És akkor tudom meg ezt, hogyha a gondolkodásmódomban egy változás történik. Tehát igazság szerint onnan tudod, hogy te megújultál, hogy megújult állapotban vagy-e, hogy a gondolkodásod egyezik-e Istennek az igéjével. A te gondolataid egyeznek-e az igével, ami le van írva. Amen. És nagyon sokszor láthatjuk azt, hogy éljük a mi hétköznapjainkat az egyházba, és azt gondoljuk, hogy meg vagyunk újulva, vagy nem járunk bűnben, de arra jöttem rá, hogy ez a megújulás, ez az új teremtés nem csak azt jelenti, hogy én nem élek bűnben, hanem azt jelenti, hogy szellem szerint kezdek járni. Mert valljuk be őszintén, nagyon sokszor láthatjuk, hogy az egyházba ugye szocializálódunk. És főleg azok az emberek, akik esetleg nem voltak olyan komoly bűnökben régen. Tehát vannak olyan emberek is, akik nagyjából erkölcsösebb életet éltek. És bejönnek az Istennek az egyházába, és nem cselekszik mondjuk a 10 parancsolatnak a bűneit, és még sincsenek megújulva. Nem ezt jelenti a megújulás. Tehát szeretném, hogyha ezt megértenénk, hogy a megújulás, az elménk megújulása nem azt jelenti, hogy többé nem cselekszem a 10 parancsolatnak a bűneit, hanem azt jelenti, hogy a mi szívünk, szellemünk életre kel, és megújulunk a gondolkodásmunkban. Tehát azt mondjuk, hogy mi új teremtések vagyunk Krisztusban, és a régiek elmúltak, ez azt jelenti, hogy a gondolkodásunk megváltozik teljesen, ami szívünknek az indulatai, és a szívünkben van ez a megújulás, az elménkben és a gondolatainkban. Isten az Efézus 1-ben azt mondja, hogy előre kiválasztott bennünket, hogy mi az ő fiaivá váljunk, kegyelme dicsőségének a magasztalására. Ez Istennek a terve. És abban különbözik ez az Ószövetségtől, hogy olyan közel, intim kapcsolatba hívott bennünket, hogy a fiának nevez. Annyira szoros ez a kapcsolat, és én úgy hiszem, hogy Pálnak az életében ez teljesen betalált. Tudta, hogy kiért él, tudta, hogy kinek szolgál. Nem volt problémája ezzel a témával. És azt látom, hogy a mai egyházban és a gyülekezetekben teher az Istennek való szolgálat. És ezért menjünk szerintem a 2 Mózes 6-hoz. Isten kiválasztott bennünket, és félretett magának, én azt gondolom. Ezt jelenti a kiválasztás. Amen. A megszentelődés ezt jelenti, hogy ki vagyunk választva, el vagyunk választva a világtól, és Isten behívott az ő egyházába. Annyit jelent, hogy el vagyunk különítve, különösen szent használatra. Tehát teológiai értelemben, amikor azt nézed, mi az, hogy kiválasztás, mi az, hogy elhívás, akkor azt értsd meg, hogy Isten félreteszi a hívőt, elzárja a világ szellemétől, és beviszi magához, és az egyházban akarja használni szent célokra, szolgálatra. Amen. Ezt jelenti a kiválasztás. Mikor keresed a mennyei elhívásodat, hogy mi a te elhívásod, először ezt kell megérteni. El vagyok választva. Ki vagyok választva a világból. Be vagyok hívva, félre vagyok téve egy szent szolgálatra, Isten számára. És ez ugye egyrészt a negatívtól való elzárkózást is jelenti, hogy elzárkozok e világ szellemétől, és oda kötöm magamat az Úrhoz. És oda köt engem az Úr. Amen. A 2 Mózes 6-ot nézzük. Dicsőség az Úrnak. Tehát azt szeretném nektek mondani, hogy ha esetleg nem tudtad ma, azt tudd meg, hogy Isten egy határozott céllal hívott el mindannyiunkat. És az ő akarata, hogy beálljunk a királyi papoknak a szolgálatába, és megértsük Istennek ezt az üzenetét, hogy miről is van szó, mit akar az Úr, és hogyan szeretné ezt végrehajtani. A 2 Mózes 6-ban arról olvasunk, hogy újonnan küldetik Mózes, és a 2-es verstől szeretném olvasni. Az Isten pedig szólt Mózeshez, és mondani ki, én vagyok az Úr. Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak úgy jelentem meg, mint mindenható Isten, de az én Jehova nevemen nem voltam előttük ismeretes. Szövetséget kötöttem veletek, hogy nekik adom a Kánaán földét, az ő tartózkodásuk földjét, amelyen tartózkodjanak. Fohászkodását is meghallottam az Izrael fiainak amiatt, hogy az egyiptombeliek szolgálatra szorítják őket, megemlékeztek az én szövetségemről. Annak okáért mondd meg az Izrael fiainak. Tehát itt jön Isten szava. Én vagyok az Úr, és kiviszlek titeket Egyiptom nehéz munkái alól, és megszabadítlak titeket az ő szolgálatjuktól, és megmentlek titeket kinyújtott karral, és nagy büntető ítéletek által. És népemmé fogadlak titeket, és istenetekké leszek nektek, és megtudjátok, hogy én vagyok a ti uratok, istenetek, aki kihoztalak titeket Egyiptom nehéz munkái alól. És beviszlek titeket a földre, amely felől esküre emeltem fel kezemet, hogy Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak adom azt a nektek, adom azt örökségül Én az Úr. Itt van egy csodálatos kinyilatkoztatás Izraelhez. És azt olvasod a 9-es versben, eképpen szólt Mózes Izrael fiaihoz, de nem hallgattak Mózesre a kislelkűség és a kemény szolgálat miatt. És úgy érzem, hogy ez az ige aktuális egyrészt szerintem a Magyarországra, a magyar gyülekezetekre, a magyar emberekre. Én ezt gondolom. Tehát arról van szó, maga ez a kislelkűség azt jelenti a héberben, hogy rövidség, türelmetlenség, tűrésképtelenség. Tehát mivel Egyiptom igája még rajtuk volt, és sokat szenvedtek, ezért a szellemükben nem tudtak kitartani. Türelmetlenek voltak, tűrésképtelenek voltak. Egyébként, hogyha megnézzenek a szónak az eredetét, az aratáskor is használták, amikor leválják a gabonát. Tehát magyarán úgy tudnád ezt lefordítani, eléggé nem magyaros, de vágott szellemű. Azt jelenti, hogy a fokozatos, nehéz, kegyetlen munka miatt meg voltak gyötörve, és ezért a szellemük nem volt olyan állapotban, hogy ki tudjanak tartani. Magyarán a lelkük mindig uralmat vett a szellemük fölött. Nem tudták kibírni az Istennek az ígéretét, nem tudtak odafigyelni. És azt gondolom, hogy ez az állapot van most részben Magyarországon, hogy szól az Úr, kapjuk az ígéreteket, kapjuk a kinyilatkoztatásukat, de egyszerűen az életünkben ez a türelmetlenség, ami vagy a nyomások miatt van, a sok szenvedés miatt, mert valójában Magyarország nem arról híres, hogy minden Hawaii, amiatt a szellemünkben nincs meg ez az állóképesség. És hogy felszeretném olvasni, leírtam nektek az Amplified fordítást, hogy fordítja ezt a 9-es verset. Azt mondja, hogy nem hallgattak Mózesre a türelmetlen és elkínzott, meggyötört szellemük miatt, és a kegyetlen kötelékük miatt. Tehát még egyszer, nem hallgattak Mózesre a türelmetlen és elkínzott, meggyötört szellemük miatt, és a kegyetlen kötelékük miatt. Tehát nem tud kitartani az ilyen ember, a lelke győz a próbák alatt, és amikor Isten ígérete szól, nem tud kitartani, mert már annyira a szelleme nincs abban az élő közösségben Istennel, hogy ki tudná bírni az ígéreteknek az eljövetelét. Tehát itt azt szeretném, hogyha megértenétek, hogy nem arról van szó, hogy mi azért szenvedünk, és az a cél csak, hogy szenvedjünk, és a nyomásokat elviseljük, hanem ezeken azért megyünk át sikeresen, mert tudjuk, hogy van ígéret. Van kinyilatkoztatás. Amen. Tehát nem arról van szó, hogy jaj, csak túléljük ezeket. Csak megszenvedem, és akkor mit tudom, én kimegyek ebből, és minden utána már meg tudok nyugodni, épp hogy élek. Nem. Isten ígéretet ad. És amikor nyomások alatt vagy, és próbák alatt vagy, és már van ígéreted, van kinyilatkoztatásod, akkor ki kell tartani ebben, mert meg fog jönni a gyümölcse. Amen. Ez a szó egyébként a példabeszédekben is szerepel, mondjuk a példabeszéd 14-et nézzétek meg. Meg szeretném mutatni, hogy miről is van szó. Ugyanez a kislelkűség. A példabeszéd 14-ben is szerepel. A 14-17-ben. Példabeszéd 14-17, és ez szerepel a 29-ben is. Tehát a példabeszéd 14-17. A hirtelen haragú bolondságot cselekszik, és a cselszövő férfi gyűlölséget lesz. Tehát hirtelen haragú, ez a türelmetlen. Hirtelen. Hirtelen a szellemében. Ő nem tud várni. Ő nem tud kitartani. Neki mindig azonnal kell valami. Amen? Értitek, mire van szó? És itt van a 29-esbe. A haragra késedelmes bővölködik értelemmel, de aki pedig elméjében hirtelenkedő, ez a nusszó, ugye a görög eredeti szerint, a görögben már ugye szerint, arról van szó, hogy a szellemében hirtelenkedő, ez a türelmetlen. És azt gondolom, hogy erre a területre Isten rá akar jönni az életünkbe, meg akar minket gyógyítani, helyre akar minket állítani, és olyan emberekre akar bennünket tenni, akik valóban kitartanak az ígéretekben. Amikor Isten szól, kinyilatkoztatást ad, hogy képesek legyünk kiállni ezeket a próbát. És ezek miatt én úgy érzem, hogy nagyon sokan az egyházban úgy tekintenek a gyülekezeti szolgálatokra teherként. És azt mondják szinte, hogy ez a szolgálatnak a háza. De szeretném elmondani, hogy nem ez a szolgálatnak a háza, ez Istennek az egyháza, a szolgálatháza Egyiptomra vonatkozik. Tehát az Istennek való szolgálat, hogyha úgy érzed, hogy teher, úgy érzed, hogy frusztrál, nyomások alatt vagy, csalódás van benne, félelem, és nem szolgálod Urat, ez nem az Egyiptomnak ez a háza. Ez Istennek a háza. És ezt azért szerettem volna elmondani, hogy ugye foglalkoztat bennünket. Szeretnénk, hogyha mindannyian meg tudnánk vizsgálni, hogy vajon mi az életemben a probléma, miért nem szolgálom én az Urat? Mi a probléma? Megsérültem, megálltam valahol a fejlődésben, teherként látom az egészet. Nem veszem észre Krisztusnak a kereszt áldozatát, de higgyétek el, hogy Isten egész biztosan azt szeretné mindannyiunk életében, hogyha az ő elhívása valóságá válna, és elkezdenénk szolgálni. Amen? És ugye pontosan ezért, mivel Isten tudja, hogy milyen Izraelnek a népe, ezért azt olvasod, hogy kerülő úton vezette őket. Emlékeztek? 11 nap alatt képesek lettek volna megcsinálni az egészet, és nem vitte a harcba őket, nem vitte a filiszteusok felé, mert azt mondta Isten, hogy ha harcot látnának, akkor megijednének és megfutamodnának. Na most erről van szó. Erről van szó, hogyha a szellemünkben nem vagyunk erősek, és ha ilyen úgymond vágott szelleműek vagyunk, akkor nem tudunk bemenni a harcba. Nem tudunk mit tenni. És Isten kegyelmes és irgalmas, kerülőúton vezette őket, bevitte őket a pusztába, mert arra gondolt Isten, hogy talán a pusztába rájönnek majd arra, hogy sokkal jobb lesz inkább szembenézni az ellenséggel, sokkal jobb lenne, hogyha szembenéznének a filiszteusokkal, és inkább elkezdenének harcolni, inkább hinnének az ígéretekben, a kinyilatkoztatásokban. Amen. Hiszem, hogy Istennek ez volt a terve az életükre vonatkozóan. Amen. Tehát ez nem a teher, ez nem a szolgálatnak a háza. És kérlek benneteket majd, hogyha hazamentek és imádkoztatok, kérdezzétek az Urat ezzel kapcsolatban, hogy vajon mi a probléma a szolgálattal, Istennel való szolgálattal, hogy tekint ezt az Istennek való szolgálatra. Amen. Nézzük még a Malakiás 3-at. Tehát ez az egyik, amit szeretnék elmondani, amiben szerintem föl kell lépülnünk. Ehhez kapcsolatban kellünk valóban Isten szellemével, hogy megmutassa, hogy hol sérültünk meg, hol vannak anyagi problémák, terhek az életünkben hosszú távon, régóta, ami meggyengíti az életünket. Mert az valóban így van, az ember minél tovább szenved, és főleg nem érti a szenvedésének az okát, akkor meggyengül. Tehát főleg, ha nem tudja az ember, hogy miért szenved olyan hosszú távon, egyszerűen gyengül a szelleme, gyengül a lelke. És Isten erre választ akar, és Isten azt szeretné, hogy megerősödnénk, és el tudnánk venni az ő akaratát. Tehát ez az egyik, amit szeretnék mondani, amiért imádkoznunk kell. És a másik pedig a Malakiás 3, amit szerintem erőteljesen érzek szellemben. Azt mondja a Malakiás 3:14-13. Keményen szóltatok ellenem, azt mondja az Úr. És azt mondjátok, mit szóltunk ellened? Azt mondtátok, hogy hiába való az Isten szolgálata. És mi haszna, hogy megtartjuk a törvényeit, és hogy alázatosan járunk a seregeknek ura előtt. Tehát ez egy életérzés, amit úgy gondolom, ez a sátántól van. Én azt gondolom, határozottan ki van küldve budapesti magyar gyülekezetekre ez a szellemiség. Miért is jövök én gyülekezetbe? Hiszen otthon is el vagyok. Vajon valami fog történni? Hiába való az Isten szolgálata. Mondjátok el nekem, hogy rosszul látom-e? Vannak-e ilyen rejtett gondolataid, vagy érzed a szellemi közeget, mikor imádkozol? Vajon miért kell imádkoznom? Semmi értelme. Nem hallgat meg az Úr. Vagy egyszerűen olyan nehéz, olyan fáradtságos. Nem bírom megfeszíteni a testemet. És higgyétek el, ez egy kiküldött erő, ami azt mondja, hogy hiába való az Isten szolgálata. Emiatt van az, hogy nem éhesen jövünk nagyon gyakran Isten tiszteletre, gyülekezetbe, mert nem hiszük el, hogy Isten szólni akar. És ez tényleg szörnyű. Isten minden Isten tiszteleten akarna hozzánk szólni. Isten meg akar minket érinteni. Van szava, van kinyilatkoztatása. És azt mondja itt tovább, ha olvasod, tehát hiába való az Isten szolgálata, azt mondjátok. Tehát egy olyan fajta életérzés, hogy teljesen közömbös. És végül az ördög azt akarja elérni, hogy teljesen közömbösek leszünk az egyház felé, a gyülekezet felé, az emberek felé. Értitek? Egy olyan állapotot akar elérni, teljesen passzívak legyünk. És a keserűségbe fürödjünk. Sőt, inkább magunknak hirdetjük boldogoknak a kevélyeket, hiszen gyarapodtak, noha gonoszságot űznek, és megszabadulnak, noha kísértik az Isten. Ó, milyen jó megy neki, hát ő egy pogány, ő egy világi, hát neki annyira jól megy. És nem értem, hogy nekem ez miért nem történik így meg az életembe. Ez egy titkolt dolgok, nem mindig a szánkkal mondjuk ki, hanem egyszerűen a világnak a nyomása, a világnak a terhe, hogyha nem figyelünk, rámegy az emberre, és ilyen gondolatok kezdenek befészkelődni a szívünkbe, hogy neki miért megy jobban? Hogy lehet ez, hogy ez történik? És Istennek van egy szava, egy nagyon fontos szava a 16-os versben, erre az állapotra. Akkor tanakodtak egymással az Úrnak tisztelői, az Úr pedig figyelt és hallgatott. Az Úr figyel és hallgat. És egy emlékkönyv iratik ő előtte azoknak, akik félik az Urat, és becsülik az ő nevét. Egy csodálatos emlékkönyv. Be vannak írva azok a személyek, akik kitartanak, akik győznek, akik mindezeknek ellenére, az egyház állapota ellenére is nem lankadnak meg, hanem továbbra is félik az Úrnak a nevét, és becsülik az ő nevét. És azon a napon azt mondja a seregeknek az Ura, amelyet én szerzek, tulajdonomá lesznek, és kedvezek nekik, amint ki kedvez a maga fiának, aki szolgálja őt. Tehát egyszerűen behozza a fiúságot Isten. Isten bátorít. Ne azzal törődj, hogy mi van a világban, ne azzal törődj, kinek hogy megy, hanem arra figyelj rá, hogy Isten emlékkönyvet írt. És lehet, hogy most úgy tűnik testi módon, hogy nehéz helyzetben vagy. Lehet úgy tűnik, hogy sokkal nehezebb helyzetben vagy, mint bárki. De Istennek a szellemvilágban, amit mond, az teljesen más a földi helyzet, és teljesen más, hogy a mennyei perspektívából látod ezeket. Ez egy szellemi erő, és harcolnod kell ez ellen. Hogyha felfedezed otthon, a szívedben, szellemedben, nem akarok Isten tisztelni, nem akarok gyülekezbe járni, nem akarok imádkozni. Úgy se történik semmi. Támadhat innen-e valami jó. Ebből meg kell szabadulnunk. És megtértek, és meglátjátok, hogy különbség van igaz és gonosz között, az Isten szolgálja között, és a között, aki nem szolgálja őt. Így van, meg fogjuk látni, higgyétek el, mindent meg fogunk látni. Meg fogjuk látni azoknak az embereknek a megjutalmazását, akik kitartanak, akik szentek, akik tiszták. Nem most, nem a mostani állapot számít, hanem a győzelem, a kitartásunk. Amen. Dicsőség, az mindig jusson az eszedbe. Halleluja. Papi szolgálatról beszélünk. Az én célom tehát a mai nap az, hogy mindenképpen megértsük azt, hogy a szentélyen túl, a pitvaron túl akar minket Isten hívni. Amen. Istennek az akarata az új szövetségben az, hogy bejutunk a szentek szentjébe. Amen. És nem állunk meg. A papi szolgálat egyébként minden egyéb szolgálatnak az alapja. Nem létezik olyan szolgálat az új szövetségben, amihez nem kell a papi szolgálat. És minden szolgálat, amit végzünk az Úrért, hogyha nem a papi szolgálatból indul ki, kudarcba fullad. Mert azok a személyek, akik nem járulnak Isten elé, ahogy mondja, nem járulnak oda Isten elé, azoknak Isten el sem fogadja a szolgálatát, ahogy a zsidó levél írja. Atyám fiai, bizodalmunk van a szentébe való bemenetelre a Jézus vér által, azon az úton, amelyet ő szentelt nekünk, új és élő útgyanánt, a kárpit, azaz a teste által, és lévén nagypapunk az Isten háza felett, járuljunk hozzá igaz szívvel, hitnek a teljességével, mint akiknek szívük tiszta a gonosz lelkiismeretből. Amen. Erről beszélek. Ez a járulás, ez a hozzájárulás, ez a folyamatos Istenhez való közeledés kell ahhoz, hogy Isten meghallgassa a mi vágyainkat, terveinket, és a szolgálatunkat hitelessé tegye. Mert mi papok vagyunk. Papok vagyunk, akik mennek Isten jelenlét, oda járulnak Isten elé. És ha ez nincs meg egy kereszténynek az életében, akkor a szolgálata nem hiteles. Isten nem tudja meghallgatni még a szolgálatát sem, hogyha ebbe a legfontosabb papi funkcióba nem áll be. És ugye keressük az elhívásunkat, keressük, frusztráltak vagyunk, mit akar Isten az életembe, és nem veszük észre azt, hogy ami mennyi elhívásunknak a munkaköre az, hogy királyi pap. Isten azt mondja, hogy mi királyi papok vagyunk az ő országában. És ahhoz, hogy ezt el tudjuk olvasni, ahhoz a munkaköri leírásunkat meg kéne olvasni, de azt a szellem által kell. Van egy mondat, hogy ki vagy te? Királyi pap. Királyi pap. Mindannyian királyi papok vagyunk. És ehhez tudnunk kell, hogy mik a feltételek, mik a kötelezettségek, mik az előjogai annak, hogy Isten papoknak hív bennünket. És ugye azt mondja, hogy bátran mehetünk az ő jelenlétebe. Bizodalommal. Szó szerint szólásszabadságunk van. Szó szerint bátran, nyíltan mehetünk az Isten elé. Mint papok. Mint papok. És sokan küszködnek Isten félelemmel. Nem mernek Isten elé járulni, mert nem hiszik el, hogy a bűneik meg vannak bocsátva. Én olyan emberekről beszélek, akik valóban tisztán élnek. És mégis az életükön olyan teher, nyomás van, hogy nem akarják az Isten szolgálni. Kárhoztatás alatt vannak. De Jézus azért halt meg, hogy eltörölje a mi bűneinket. És hozzá kell tudnunk járulni igaz szívvel, hitnek a teljességével, mint akiknek szívük tiszta a gonosz lelkiismerettől. És hogyha az ember nem hiszi ezt el, akkor egyszerűen szennyes marad a lelkiismerete. És az a baj ezzel, hogyha nem hisszük el, hogy Isten minek hívott el bennünket, nem hisszük el, amit Péter mond. Mit mond Péter? Választott nemzetség. Királyi papság, szent nemzet. megtartásra való nép vagytok. Ezt nem én mondom. Több igét fogok felolvasni, hogy halljátok a 1 Péter 2-ben. Mit mond Péter? Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok. Ez a megtartásra való nagyon tetszik nekem. Azt jelenti, hogy saját különleges kincs. És amikor az ember elhiszi azt, hogy Isten számára egy különleges, kedves kincs, teljesen más. Tehát egyszerűen fantasztikus az ige. Isten számára főnyeremények vagyunk. Választott, kiválasztott szent nemzet, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok. Tudjátok, ezt emlékszem ezekre az időszakokra, amikor megtértem 1990-ben. Abban az időben rengetegen tértek meg az Úrhoz. De arra emlékszem, hogy idézőjelben olyan büszkék voltunk arra, hogy Isten megváltott bennünket. Annyira olyan, ott az első szeretetnek a tüze, annyira büszkék voltunk, hogy Isten kihívott bennünket az a sötétségből a világosságra. Emlékeztek? Direkt mondom, Pál is mondja, hogy emlékeztetlek benneteket. Milyen időszak volt, amikor érezted, hogy büszkén mész szinte. Meg vagyok váltva, szent vagyok, tiszta vagyok. És megkérdezem, hol van ez? Mi történt az elmúlt 20-10 év alatt, amikor nem érezzük Istennek ezt, hogy én egy főnyeremény vagyok? Mert azt mondja az Efézus 2-ben, hogy az a mű alkotásai vagytok. A remek művei vagytok Istennek. Tudjátok, ha ez nincs meg, Ez az, hogy azt mondja, hogy választott nemzetség, hogy becses, értékes. Akkor az ember nem tud békességben, örömmel Isten jelenlétébe menni. Hát a lelkiismerete szennyes. És főleg, hogyha ilyen nehéz igák vannak az életünkben, amiről beszéltem ugye, a szolgálatháza idézőjelbe, akkor Isten ezt fel akarja számolni az életünkbe, hogy elfogadjuk a bűnbocsánatot Jézus Krisztustól. Nézzétek, mit mond. Hirdettük annak hatalmas dolgait, a sötétségből a csodálatos világosságára hívott el titeket. Tehát ez volt, nem? Alig vártuk, hogy valakinek elmondjuk az evangéliumot. És tudjátok, ez itt a lényeg. Ez itt a lényeg, hogy a világosságnak, a bennünk lévő világosságnak áradnia kellene. Az az öröm, amivel kiszabadított bennünket Krisztus a sötétségből, annak a világosságnak kellene kiáradni másokra. El kell jönnie, kedves testvéreim, újból annak az időnek, amikor értékeljük az üdvösségünket, az elhívásunkat. Mert vegyétek észre, hogy tiporja az ördög az üdvössége. Tiporja az Isten felé való szolgálatot. Tiporja a testvérek felé való szeretetet. Értitek, miről beszélek? Ezek szellemi dolgok. Nem működik úgy a szeretet, a könyörület, az irgalom az egyházba. Hazamegy mindenki az Isten tisztelet után. Nincsenek kapcsolatok, nincsenek kötelékek. Hiába való az Isten szolgálata. Egy szellemi nyomás van az egyházon. És ki kell törni. És újból kérni kell az Úrtól ezt az első tüzet, első szeretetet. Ó, Istenem, fantasztikus volt. Az az öröm. Tudjátok, mi a döbbenet? Hogy Pál egész életében, neki nem volt probléma ezzel, hogy 1 év, 3, 4, 5 év kereszténység után ő már elfelejtette, honnan jött. Táplálta őt a szerelem, a szeretet folyamatosan. Emiatt tudott szolgálni, és emiatt volt képes Istent szolgálni. Számomra a királyi papság azt jelenti, hogy a papság, tehát mi papoknak olyan szentséget, olyan méltóságot, olyan erőt, szentséget sugárzunk, hogy ettől vagyunk királyiak. Értitek? Én azt gondolom, ezért igazából királyi papság. Ez papok birodalmáról van szó. Tehát amikor a királyságról beszélünk, azt kell megérteni, hogy a királyság attól lesz királyság, hogy azoknak a résztvevői papok. Szent papok. És ahogy a Jelenések könyvébe olvassuk, ez is elhangzott azt hiszem már az Isten tiszteleteken, a Jelenések 1-ben, és ez hozzájön a zsidó levélhez, amit most felolvastam, azt mondja, hogy és a Jézus Krisztustól, aki hű tanúbizonysága halottak közül, az elsőszülött és a föld királyainak fejedelme, annak, aki minket szeretett és megmosott bennünket a mi bűneinkből, az ő vére által, és tett minket királyokká és papokká az ő Istenének és Atyának. Annak dicsőség és hatalom mind örökkön örökké. Amen. Tehát a vér alkalmazása. A vér alkalmazása által a királyságnak a részei vagyunk. Ahogy megértjük a vért, megértjük a zsidó levelet, amit felolvastam, ahogy alkalmazzuk a vért, és sokan egyszerűen nem felelnek meg a feltételeknek. Nem tudnak uralkodni, nem tudunk uralkodni addig, amíg valódi papokká nem válunk. Mert a királyság az papi királyság, és papok vannak a királyságban. És a papoknak kell funkcionálni. És hogyha nem értjük a papi funkciókat, nem értjük a papoknak kijáró tisztségeket és feladatot, akkor nem fog működni az egyházban uralkodás, ahogy látjuk is. Nem működik. Isten papokat hív, szent papokat. És volt az ároni papság, volt a lévitai papság. És most van a melkisedekségi papság, ahol Jézus Krisztus ura, ami drága főpapunk. És ez a szövetség sokkal jobb, mint a másik. És abban különbözik, hogy Isten azt mondja a zsidó levélbe, hogy adja az ő törvényét a mi szívünkbe. A zsidó 10-ben ezt olvasod. Ez az a szövetség, amelyet kötök velük a manapok után, mondja az Úr. Adom az én törvényemet az ő szívükbe, és az ő elméjükbe írom be azokat. Azután így szól, és az ő bűneikről és álnokságaikról többé meg nem emlékezem. Ahol pedig bűnök bocsánata van, ott nincs többé bűnért való áldozat. És a zsidó 8-ban is ezt olvasod, hogyha visszalapozol. Ezek Jeremiásnak az üzenetei. Jeremiásból idéz, azt gondolom Pál apostol, azt mondják, hogy ő írta egyébként a zsidó levelet. A zsidó levelet nem vettem, mondják sokszor a lévitáknak a könyvének. Ez az a szövetség, direkt felolvasom még egyszer. Ez egy új szövetség, amiben most vagyunk. Egy olyan szövetség, amiben az Úr a törvényét, ami elménkbe írja, és a szívünkbe írja be azokat. Ez az elme, ez a dianoia, ez az embernek az a képessége, az a természet fölötti képessége, ami által képesek vagyunk vizsgálni a természet fölötti dolgokat. Tehát Isten a papokat az új szövetségben ellátta a természet fölötti képességekkel. Ez a szívnek az analitikus képessége, hogy össze tudod tenni a dolgokat, megérted az Istennek az igéjét. Tehát ebben különbözünk például az ószövetségi papoktól, hogy belé helyezte az emberbe a szellemét, megújult a mi szellemünk, és ezek által értjük ezeket a természet fölötti dolgokat. És az, hogy azt mondja, hogy megismernek engem, ha tovább olvasod, nem tanítja ki az ő fele barátját, és ki az ő atya fiát, mondván, ismerd meg az Urat, mert mindnyájan megismernek engem a kicsintől fogva nagyig. Ez a megismerés, ez egy olyan megismerés, amit, hogyha megnézed az Új Szövetségben, végig olyan szavak vannak a jelentésében, hogy lát, ránéz, szemlél, tehát szinte a fizikai szemek vannak benne, a fizikai dolgok. Annyira meg lehet ismerni az Urat ezáltal a szellemi érzékszerveink által, mint hogyha fizikálisan is látnánk az Urat. És ez hihetetlen, de valóban így van. Isten megteremtette az embernek a szellemi felfogó képességét, amik által képesek vagyunk Istent megismerni. Higgyetek ebben! Például Jézus megkeresztelkedett, azt mondja az ige, hogy és látta Istennek, megnyilatkozott az ég, és látta Istennek a szellemét leszállni, mint egy galambot. Tehát hogy látta? Maga ugyanez a szó van, amit a megismerésről beszélek. A szellemében tudta. Tudta, hogy miről van szó. Vagy például olvasod tovább az igébe, hogy a gutaütöttet mikor meggyógyítja. Azt mondja, hogy látva azoknak a hitét. Tehát hogy látta? Nem fizikálisan látta, hanem a szellemében érzékelte. Működött nála ez az analitikus értelmezés. Tudta, hogy miről van szó. A szíved látta azoknak a hitét. Vagy azt is mondja, hogy látva azoknak a gondolatait. És ugyanígy ezáltal a szellem által képesek vagyunk Istent megismerni. Csak törődnünk kellene a szellemünkkel. Meg kellene értenünk a szellemnek a működését, a szellemnek a dolgait, amire Isten elhívja a papokat. És az a nehéz ebben, hogy Isten olyan papokat hív el, akik szellemi áldozatokkal kell, hogy áldozzanak. Azt mondja a Péter levélben, hogy szellemi áldozatokkal áldozunk. Nézzük csak meg. Ugyancsak a Péterben. Ti magatok is, mint élőkövek, építjetek fel szellemi házá, szent papságá, hogy szellemi áldozatokkal áldozzatok, amelyek kedvesek Isten előtt. Azt látjátok, hogy a papok szellemi áldozatokkal áldoznak, és felajánlanak. És mit ajánl föl a pap, ugye? Vagy mit ajánl föl Jézus, mint főpap? Ugye azt mondja, ajándékokat és áldozatokat. Ajándékokat, áldozatokat hozunk, mint papok, hogy Isten jelenlétébe be tudjunk menni. Azt mondja, olyan szellemi áldozatokkal áldoznak, amelyek kedvesek Istennek. És amíg nem tudjuk bemutatni, azt gondolom, ezeket a szellemi áldozatokat, amiről itt beszél a Péter levél, akkor csak névlegesen vagyunk papok. Névlegesen vagyunk királyi papság. A papság funkciójának a lényege, hogy visszük a szellemi áldozatokat Istenhez. Szellemi áldozatokat. És milyen áldozatok ezek? Róma 12-ben. Kérlek azért titeket, atyám fiai, az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket. Tehát azt mondja Isten, pont Pál úgy beszél, mint egy ószövetségi ószövetségi szertartást mondana. Azt mondja, hogy a testünket kell odaszánni Istennek. Tehát a papok odaszánják a testüket. És nagyon szeretem Istent, és nagyon szeretem az igét, mert nem túl bonyolult, nem? Annyira egyszerű. Azt mondja, hogy szánjátok oda magatokat, a testeteket Istennek, élő áldozatul. Pontosan azért, mert a régi természetünkből nem vihetünk semmit be a szentélybe. Csak azokat vihetjük be, ami átmegy a halálon. Csak úgy lehetünk valódi papok, aki leteszi a bűneit, mielőtt Isten jelenlétébe bemegy. Tehát Isten, mi a szellem, legfontosabb szellemi áldozata egy papnak, hogy leteszi a testét, leteszi a bűnöket, minden bűnt letesz, és fölajánlja magát Istennek szent, okos, kedves áldozatul, mint az Isten tiszteleteket. És utána a következő, miután ez megtörténik, utána képes arra az ember, hogy az elméje, a szellemi felfogó képessége, az a szívnek az értelme megújul. Nem megy másképp. És ne szabjátok magatokat a világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek, ugye, nuszotoknak a megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Tehát az első rész, a papoknak kijáró feladat, a testének az odaszánása. Úgy, ahogy Jézus Krisztus odaadta az ő testét. Amen. Ő nem tartozott Jézus a lévitai papsághoz. Ő nem áldozhatott meg állatokat, bikákat, ezért ő önmagát áldozta meg. A testét adta. És az új szövetségben a papoknak ugyanezt kell tenni. Mi nem égetjük meg magunkat, és nem kell a keresztre fölmennünk ilyen módon, ahogy Jézus Krisztus. De Isten elkéri, hogy papokként tudjál funkcionálni, papként úgy funkcionálni, hogy a testünket adjuk oda, különben nem lesz a szellemi áldozat. És ez a legfontosabb szellemi áldozat, amihez képes egy ember, egy keresztény, hogy oda szánja a testét, a testi dolgait leteszi, a testi bűneit, a testi érzelmeit. És a következő az elmének a megújulása. Két dolog, és azt gondolom, ez is fontos. Képtelenek vagyunk megújulni a gondolkodásunkban, a szívünknek az értelmében, ha nem szánjuk oda a mi tagjainkat. Ez a második, amikor az elménk, a szívünk megújul. És akkor most nézzük a Zsidó 13-at. Egy másik áldozatról beszél. Annak okáért ő általa vigyünk dicséretnek áldozatát mindenkor Isten elé, azaz az ő nevéről vallástevő ajkaknak gyümölcsét. A dicséretnek az áldozata. És tegnap voltunk vírasztani, és valóban egy olyan életérzésem jött, hogy olyan keveset adunk hálát. Olyan kevés az a hála, amit az Úr felé elmondunk. És hogy papokat arra rendelte Isten, hogy közbenjárók legyenek Isten és ember között. Az Ószövetségben ott álltak a szentélybe, és a legfontosabb feladataik közé tartozott az engesztelés, a megszentelődés, a közbenjárásnak a szolgálata. Rajtuk keresztül mehettek az emberek Istenhez. Ez dicsőséges. Ez dicsőséges az egész, hogy a mi életünkben Isten ugyanezt akarja. Azt akarjuk, ugye az a célunk, ugye arról is beszélt Lali, hogy valóban működjön az életünkben, a gyülekezetünkben az uralkodás. Nem fog menni, ha nem leszünk papok. Tehát a következő áldozat a test és az elmének a megújulása után, amit el kell kezdenünk, a dicséretnek az áldozata. Az ő nevéről vallást tevő ajkaknak gyümölcse. És van még, nem fejezi be, mert megint áldozatról beszél, ez számomra, ezt nem annyira vettem észre. A jótékonyságról pedig és az adakozásról el ne feledkezzetek, mert ilyen áldozatokban gyönyörködik az Isten. Tehát a pap egyrészt megújítja az elméjét, leteszi a testét, dicséri Istent, hála áldozat van az életében, jótékonykodik, adakozik, adományokat gyűjt, missziós szolgálatokra, és elhiszem, és hiszem, hogy megnézed Pálnak az életét, gyűjt, jótékonykodik, adakozik. Ez egy olyan áldozat, amivel Isten gyönyörködik. Tudjátok, az áldozat nem attól áldozat, hogy annyira szeretném megtenni, hanem hogy megteszem. Hiszem, hogy az egyházban sokkal több pénz lenne, hogyha megértenénk, hogy Isten mit mondott az áldozatokról, azokról a kedves áldozatokról, amit ő elkért tőlünk. Dicsőség az Úrnak! Szent atyafiak, mennyei elhívásnak a részesei! Tehát ti magatok, mint élőkövek, építjetek fel szellemi házzá, szent papságá, hogy szellemi áldozatokkal áldozzatok, amelyek kedvesek Istennek a Jézus Krisztus által. Ezek szellemi kövek, akik valóban szellemben működnek és szellemben mozognak. És ezáltal én azt értettem meg, hogy a valódi egyházban szent papok vannak, akik szellemi áldozatokkal áldoznak, akik a szellem szerint élnek, szellemben mozognak. az Efézus 4. És ő adott némelyeket apostolokul, némelyeket profétákul, némelyeket evangélistákul, némelyeket tanítókul, pásztorukul. A szentek tökéletes bítése céljából, szolgálat munkájára, a Krisztus testének építésére, míg eljutunk mindnyájan az Isten fiában való hitnek és az ő megismerésének az egységére. Élet férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő kornak a mértékére. De egyébként a Csia meg a Vida is azt mondja, hogy a szentek helyreigazítására, de maga ez a tökéletes bítés szó az valóban felszerelést jelent. Tehát Isten most a szenteket tökéletes bíti. Bennünket tökéletes bít. És úgy tűnik fizikális szemmel, hogy nem túl jó. Nem túl jól működik ez az egész. De higgyétek el, hogy Isten teszi ezt. És ő folyamatosan tökéletes bít bennünket, és folyamatosan felszerel, és az ő vágya az, hogy teljesen megszenteljen bennünket. Hogy többé ne legyünk gyermekek, kiket ide tova hány hab a tanításnak akármi szele. Az emberek álnoksága által, a tévelygés ravassága által, hanem az igazságot követvén szeretetben mindenestől fogva nevekedjünk abban, aki a fej, akiből az egész test szép rendel egyberakatván, és egybeszerkeztetvén az ő segedelmének minden kapcsaival, minden egyes tagnak mértéke szerint való munkássággal teljesíti a testnek növekedését, a maga fölépítésére, szeretetben. Amen. Tehát Isten azt szeretné, hogy a testben működnénk, mint papok. Tehát tudjuk-e, hogy benne vagyunk a testbe? Tudjuk-e, hogy benne vagyunk a testbe? És sokszor azt veszem észre, hogy emberek úgymond szellemben kivonulnak a testből. Fizikálisan néha ott vannak, eljönnek Isten tiszteletre, de ezek szellemi áldozatok. Az embernek belül tudnia kell, hogy benne van-e valósága a Krisztus testében. Részt vesz-e a gyülekezetnek a dolgaiban, a szívében, a szellemében. Én azt gondolom. Én azt gondolom, hogy az Isten megszentel bennünket. Amen. És valóban az egyház helyre fog állni. És azt szeretném mondani, hogy ha az egyházért imádkozunk, és sokszor annyira keserűek vagyunk, hogy milyen állapotban van az egyház. De én azt gondolom, hogy el kell venni az Úrtól a látást, hogy egy dicsőséges egyházat föl fog építeni. És a mi közbenjárásainkban is. Egyszerűen tudnunk kell azt, hogy Isten maga fogja fölépíteni ezt. Ha nézzétek meg a Zakariás könyvét, 6:12. És szólj néki mondván, ezt mondja a seregeknek az Ura, mondván, ímé egy férfiú, a neve Csemete, mert Csemete támad belőle, és megépíti az Úrnak a templomát. Ugye ez a vesszőszál a Csemete. Tehát az Úrnak a templomát azt hiszem, hogy Jézus Krisztus fogja megépíteni. És ő fogja az egész egyházat helyreállítani. Amen. És amikor így látod, nem te gyötrődsz ezért. Te megteszed a dolgodat, valóban papként funkcionálsz, teszed ezeket a szellemi áldozatokat, mint mondom, de egyszerűen ezeket a terheket már, ezeket az Úr fogja. Az Úr fogja helyreállítani az egyházat. Nem én, dicsőség az Úrnak. És nem is fogom tudni megtenni. Azt mondja, hogy ő fogja megépíteni az Úrnak a templomát. Ki fogja fölépíteni az egyházat? Jézus. Jézus Krisztus, nem én. Mi megtesszük a dolgainkat, és hogyha mindenki megteszi a dolgát, akkor minden rendben van. És nagy lesz az ő dicsősége, és ülni és uralkodni fog az ő székében, és pap is lesz a székében. Királyi pap. Amen. És békesség tanácsa lesz kettőjük között. Ezt azért éreztem, hogy elmondjam, mert egyszer fölbátorít engem, hogy már megvan írva, hogy az egyház helyre fog állni. Hogy az Efézus alapján dicsőséges lesz ez a gyülekezet. És ez a látás kell, mikor közben járunk. Igen, kell néha sírnunk, kell átadni az Úrnak ezeket a terheket, de mindig meglegyen az a látásunk, hogy Jézus nem depressziós a mennyben, hanem tudja és mindent kontrollál, az egész egyházat kontrollálja. Amen? És ő fogja felépíteni az egyházat. Jahve egyik megváltói neve, Jahve Megkádés, az Úr, ami megszentelünk. Az Úr, ami megszentelünk, ez nem egy doktrina. Ez nem egy tanítás, egy személy. Jézus fog megszentelni bennünket. A vele való kapcsolatban állunk helyre. Dicsőség Jézusnak. Halleluja. Nézzük a zsidó levelet, a zsidó 12-t. A vér, az ige és a szent szellem helyre fog bennünket állítani. Dicsőség az Úrnak. Helyre fog állni, higgyétek el, a papságnak a szolgálata is a Krisztus testében. Fontos, hogy meghalljuk ezeket az üzeneteket. És ne csak meghalljuk, hanem értsük is. Jézus nagyon sokszor mondja, hogy halljátok és értsétek meg. És tudjátok, nagyon sokszor az a probléma, hogy az embernek a szíve meg van kövéredve. A Máté 13-on olvassuk. Meg van kövéredne az embernek a szíve. Ezt ne úgy lássatok, hogy nagy kövér. Ekkora kövér. Hanem el van tompulva a szellemi érzékszervei. Nem működik. Nem ért Istennek a kinyilatkoztatását. Ezért kellenek ezek a szellemi áldozatok. Ezért kell a test odaszánása, ezért kell a dicséret, a hála, az adakozásoknak a szolgálata, azért kell a nuszunk, az elménknek a helyreállítása, ezért kell az elmének a megújulása, hogy onnantól kezdve szellemben tudjunk járni. Isten nem azért mondja ezt, mert gyötörni akar bennünket, mert nagyon jól tudja, hogy az uralkodást nem tudjuk elélni, hogyha testben vagyunk. Amen? Csak hogyha szellemben működünk. A Filippi 3:3-ban mi vagyunk a körülmetélkedés, akik szellemben szolgálunk az Istennek. És Krisztus Jézusban dicsekedünk, és nem a testben bizakodunk. Tehát a szellemi szolgálatunkban a test teljesen meg van feszítve. A szellemi papok. És nem testben bizakodnak. És nézzük meg a Zsidó 12-t, amit egy intésképpen kaptam az Úrtól. Én nem szeretnék olyan ember lenni, mint Ézsau. És nem szeretném, hogyha a gyülekezetünk ilyen emberekből állna, akik eladják az elsőszülöttségi jogaikat. Tudjátok, fiak lehetünk. És Ézsau nem vesztette el a fiúságát. Maradt ő fiú, de az elsőszülöttségi jogot azt elvesztette. Én nem szeretném elveszteni azokat a mennyi kincseket, amit az Úr számunkra fenntart, azokat a javakat. És a Zsidó levélben rajta keresztül mutatja be Isten azokat az előjogokat, sőt a felelősségeinket és a veszélyeket, amire oda kell figyelnünk. Ugyanis itt az egyházról van szó, a Zsidó 12-ben, az egyház állapotáról. Direkt a 14-es verstől olvasom. Kövessétek mindenki irányában a békességet és a szentséget, amely nélkül senki sem láthatja meg az Urat. Vigyázván, direkt megállok itt, nagyon érdekes az ige. Azt mondja, itt nem szeméről van szó, hanem kövessétek mindenki irányában a békességet és a szentséget. Nem azt mondja az Úr felé, hanem nagyon érdekes, és Isten félelemre indítja az embert. Emberek felé a békességet és a szentséget, amely nélkül nem láthatja meg az Urat. Megnéztem, döbbenet, direkt megnéztem egy konkordanciában. Hány szó, tudjátok hányszor van leírva a szent szó az egész Bibliában? Több mint 650-szer. Úgy, hogy nincsenek mellette a megszentel, szentétesz szavak. De hogyha például megnézed azt a héber szót, hogy kados, mit jelent? Az erkölcsileg is jelenti a szentséget, nem csak szertartásilag. Ezek olyan kifejezések, amik a templomhoz kötöttek. Ez ott lett kitalálva az Ószövetségben. Egyszerűen azt mondja, nem látod meg az Urat. Egyrészt én hiszem, hogy ez valóban jelenti azt, hogy az Úrral való kapcsolatában és a kereszténynek, ha nem törekedik a békessége és a szentségre emberekkel kapcsolatban. Igen, kimondhatjuk. Nem vagyok benne biztos, hogy neki jó kapcsolata van az Úrral. Nem valószínű, hogy a hétköznapjában látja Istent, Isten működését. De az biztos, hogy arra vonatkozik, hogy nem mehet be a királyságba. Nem mehet be a mennybe. És keresztényeknek írja ezt. Vigyázzatok, azt mondja, hogy az Isten kegyelmétől senki el ne szakadjon, nehogy keserűségnek bármely gyökere fölnevekedjen, megzavarjon, és ezáltal sokan megfertőztessenek. Tehát ezek keserűséggel küszködő személyek, akik emberek felé háborúskodnak, vagy vitatkoznak, vagy veszekednek, vagy szentségtelenül viselkednek. Ezeknek az életében keserűség van, ami megfertőztet, és ő is megfertőz másokat. És azt mondja, hogy ne legyen senki parázna, vagy istentelen, mint Ézsau, aki egy ételért eladta az első szülöttségi jogát. Tudjátok, az izraeliták ismerték az első szülöttségi jogot. Itt a Zsidó 12-ben láthatjuk Krisztus gyülekezetének a megtisztelő helyét majd. Hogyha tovább olvasod a 12-es fejezetet, majd fogom olvasni. Az egyház az első szülötteknek a serege az új szövetségben. Föl is olvasom. A 24-es versben, 23-22. Hanem járultatok Sion hegyéhez, és az élő Istennek a városához, a mennyei Jeruzsálemhez, és az angyalok ezreihez, az elsőszülöttek seregéhez, és egyházához, akik be vannak írva a mennyekben, és mindenek bírájához, Istenhez, és a tökéletes igazak lelkeihez, és az új szövetség közbenjárójához, Jézushoz. A meghintésnek véréhez, mert jobban beszél, mint az Ábelnek a vére. Az elsőszülöttek serege az egyház. Isten olyan mennyei pozíciót ad a hívőknek, a papoknak, mint az Ószövetségben az elsőszülöttségi joggal rendelkező személyeknek. És hagyd tegyem itt hozzá, ez sokkal dicsőségesebb, mint az Ószövetség. Sokkal szellemibb, sokkal átfogóbb. Krisztus gazdagságáról van szó. Azokról a javakról, amiket Krisztusban meg tudunk kapni fönn a mennyben. Azt mondja az ige egy helyen, hogy a királyságban, az Újszövetségben a legkisebb nagyobb, mint a törvény alatt lévő emberek, ugye a Keresztelő Jánosról beszél. Az üdvösség sokkal több, mint egy gyógyulás, mint szabadulás. Az üdvösség sokkal több annál, hogy meggyógyít az Úr. Az üdvösség Krisztus végremeltetlen gazdagsága. Ha megnézed az egész Új Szövetséget, Pálnak a leveleit, tudta, olyan szavakat használ végig, hogy hiper, hogy teljesség. És maga ez a szó itt, ez az elsőszülöttségi szó, az eredeti szövegben többes számban van. Többes számot jelöl, és ahhoz, hogy megértsd, hogy mi a te feladatod, mi az elsőszülöttségod, vissza kell menni az Ószövetségbe. Meg kell érteni, mi ez az elsőszülöttségi jog. És három dolgot egész biztosan maga után vont az Ószövetségben. Egyrészt egy uralkodói méltóságot, amit a legidősebb gyermek kapott a ház urától, az édesapjától. Ő ott uralkodott, ő vezette a szellemi áldozatokat otthon, ő mutatta be az áldozatokat, tehát pap is volt, tehát uralkodói méltóság tekintély volt, pap is volt a családjába az elsőszülött gyermek. És volt egy harmadik java annak, hogyha valaki elsőszülött volt, hogy a kettős részt kapott. Tehát uralkodói méltóság tekintély az elsőszülött, papként tudott funkcionálni a családjába, a harmadik pedig kettős részt örökölt. Tehát ezt úgy képzeljétek el, hogy mondjuk, ha volt valakinek három gyermeke, akkor az atyának négy felé kellett elosztani az örökséget, és emiatt az elsőszülött fiú kettőt kapott. Értitek? Kettős tisztességet kapott. És ezért mondja itt az eredeti szövegben többes számon az elsőszülöttségi jogokat. És ezek a mi részeink. És ezért mondom, hogy nem csak kettős az Új Szövetség, kettős részt örökölünk, hanem mindent adott az Úr. Dicsőség az Úrnak. És Ézsau azt a személyt jelképezi én szerintem, aki hagyja a mennyei dolgokat, aki nem működik szellemben, aki testi, akinek sokkal, sokkal fontosabb a test élvezete, mint az egyház, mint azok a javak, az a mennyei elhívás. És azt mondja róla az ige, igen, nem zárta ki Isten, ugye az apja, sőt, még kapott valami mellékáldást is Ézsau, de az elsőszülöttséget elvesztette. És erre hívja az egyházat, hiszem, Pál, hogy ne veszítsük el ezt az elsőszülöttségi jogot. Ne éljük be azzal, hogy csak fiak vagyunk, hanem álljunk be a papi elhívásunkba, az uralkodói papságba, és várjuk Istentől, hogy ezért zsákmányt oszt, és kettőst ért az életünkbe. Ez döbbenet volt. Egyébként a Dávid, olvassátok, azt hiszem, az 1 Sámuel 20-ban van arról szó, hogy el akar bújdosni Dávid, 1 Sámuel 20, igen, ha valaki meg akarja nézni, el akar bújdosni ugye Saul elől, és kimenteti magát Jonatánnal. Nagyon érdekes, hogy mennyire fontos volt. Az ószövetségi papságról beszélek, 1 Sámuel 21:20. Ugye nem jelenik meg a vacsorán Dávid. Ott kellene lennie a vacsorán. De ő tudja nagyon jól, hogy haragszik rá Saul, és ebből balhé lesz. Kimenti magát, na mindegy, azt elbúdosik 3 napra. Minden esetre azt mondja, ugye kérdezi Saul, hogy hol van Dávid. És lőn az újhold után, következő napon, a második napon, mikor ismét üres volt a Dávid helye, mondta Saul az ő fiának, Jonatánnak. Izsainak fia, miért nem jött el az ebédre, sem tegnap, sem ma? Jonatán pedig felelt Saulnak. Elkéreckedik tőlem Dávid Betlehembe. És mondta. Ugyan bocsáss el engem, mert nemzetségünknek áldozata van most a városban, és ezt parancsolta nekem a bátyám. Tehát a báty, tehát a legidősebb személynek joga volt arra, végrehajtsa a papi áldozatot otthon, Betlehembe. A bátyám megparancsolta, és nekem, hogy elmenjek, azért, ha kedvelsz engem, kérlek, hadd menjek el, hogy megnézzem a testvéremet, ezért nem jött el a király asztalához. Tehát igazából felmentést kapott ezáltal, még ezt is elfogadták, úgymond az Ószövetségben, a papi áldozatokat, amit meg kellett csinálnia, és a testvére, a bátya megparancsolta neki, hogy menjen haza. Ilyen tekintélye volt az elsőszülöttnek az Ószövetségben. És tudjátok, hogyha arra gondolok, hogy Jákob és Ézsaunak a története, Jákob igazából nem a gazdagságra vágyott. Ézsau a lakmározás, a dőzsölés, a testiséget jelképezi, akinek minden most kell, aki a jelennek él, a most pillanatának él. Jákob pedig arra néz, azokra a szellemi javakra. Ő arra vágyott, hogy ő áldozhasson otthon. Ő arra vágyott, hogy betartsa Istennek a papi funkcióját. Ő vágyott a szellemi javakra. Neki nem a gazdagság volt mindegy. Nem az volt a lényeg. És meghallotta időben, hogy ő fogja kapni az elsőszülöttségi jogot. És mindent megtett azért, ugye az anyjával szövetkezve, hogy megkapja. Testi módon csinálta, de Isten neki akart adni, ezért lett az övé. Azért, mert azt példázza Ézsau és Jákob, tehát Jákob a szellemiekre törekszik. Ézsau pedig a testire. Ő fölcserélte azt a dicső örökséget a testre. Fölcserélte egy tál lencsét, képzeljétek el. És nagyon agyafúrtan, rafináltan megcsinálta Jákob, hogy csinálta ezt az egészet. Tudta nagyon jól, milyen a testvére, megvárta az éhes pillanatot, amikor neki minden mindegy. És akkor elkérte tőle, és ő meg odaadta. És azt mondja a zsidó levélnek az írója, hogy így veszíti el az egyháznak a nagy része az elsőszülöttséget, hogy nem a szellemre figyel, a testre, hogy nem tartja fontosabbnak a mennyeieket a testieknél. Ne legyetek csak fiak velem együtt. Ne legyen az elég, hogy én csak a fiúságban vagyok, hanem nekem kell ez az elsőszülöttségi jog. Izraelt úgy hívta Isten, azt mondja, hogy Izrael az én elsőszülött fiam. Emlékeztek? Azt mondja. És a Páska elteltével ugye elsőszülötteket akart magának az Úr. És aztán az aranyborjú imádása után az történt, hogy a léviták voltak azok, biztos emlékeztek rá, akik megölték a lázadókat, a hitetleneket a nép között. És ezért Isten azt mondta, hogy most már nem a család elsőszülöttje, hanem a lévitai papság lesz számára az elsőszülött. Mert cselekedte az ő akaratát. Mert tudjátok, hogy azután is, mikor akarta örökölni az áldást, megvettetett, mert nem találta meg a megbánás helyét. Noha könnyhullatással kereste azt. Ézsónak kellemetlen volt, gyűlölt volt ez az egész szellemi dolog. Ő nem akarta szellemi dolgokkal foglalkozni. Őt nem érdekelték a szellemi dolgok. Oké, én vagyok a fia, majd én is öröklöm úgy is, ami kell, annyira minden jól fog menni, biztos, hogy örökölni fogok, kész. De neki nem a most, neki a most kellett. Testnek élt a szellem helyett. Kívánságokban élt, és ezzel megvetette a papságot is, és megvetette az uralkodást is, amire Isten elhívta. És ezért mondja Isten, hogy mi papok szellemben járjunk, szellemben működjünk, szellemben mozogjunk. Ezért mondja a Róma levél, hogy a testnek gondolata halál, a szellem gondolata élet és békesség. Test gondolata halál, a szellem gondolata élet és békesség. Hogyha egy keresztény szellemi áldozatokkal akar áldozni az Istennek, akkor a gondolatában az élet és a békességnek kell uralmat vennie. És onnan lehet tudni, hogy szellemi egy ember, hogy a szelleme felülírja a lelkét, a gondolatait. Tehát nem az értelme irányítja, hanem a szelleme át tudja adni a testét. És Ézsau erre nem volt képes. De a szellemi ember képes erre. Amen. Képes arra, hogy meghal, leteszi az életét, és a szelleme irányítja, és nem a teste. És úgy gondolom, Istennek ez is egy üzenete a mai egyháznak a számára, hogy mi a jövőre gondoljunk, és vágyunk azokra a látatlan áldásokra, amiket Isten meg akar majd nekünk adni a mennyekben. Ezek kimagaslóan dicsőséges ajándékok, amiket az Úr ellátott bennünket. Még az 1 Timóteus 3.15-ot befejezésül. Azt mondja Pál, ezeket írom néked Timóteusnak, remélvén, hogy nem sokára hozzád megyek, de ha késném, tudd meg, mi módon kell forgolódni az Isten házában, mely az élő Istennek az egyháza, az igazságnak oszlopa és erőssége. Forgódni kell az egyházban, úgy gondolom, és valóban így van, szerintem. Ha figyeljetek, hogyha nem forgolódunk az egyházban, akkor nem fogunk szerintem megszentelődni. Úgy, ahogy a papoknak is forgolódnunk kellett a szentélyben, és az emberek között. Ugye hajlék körül is szolgáltak, az eszközöket is ők tartották tisztán, az embereknek az ügyeivel is foglalkoztak. És arra hívlak benneteket, hogy valóban kapcsolódjatok a Krisztusnak a testébe. Mert azt gondolom, hogy a megszentelődés ott folyik, a szolgálatok közben. Amen? Tehát azt mondja, hogy az élő Istennek egyháza, a Krisztusnak a testje, és az igazság oszlopa és erőssége. És hiszem, hogy ha Pál így látja az egyházat, nekünk is így kell látni szellemben, hogy Isten föl fog építeni ezt az egyházat, és a pokol kapui sem vesznek rajta erőt.